Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, új esztendő első napján, Isten tiszteletünkön fennállva a 66. Zsoltár első és második verseit énekeljük. A 66. Zsoltárnak az első verse így kezdődik: örvendj egész föld az Istennek. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket a 280. dicséret éneklésével. A 280. dicséretünknek az első három versét énekeljük. Így kezdődik a dicséret: ismét egyik esztendeje, Istentől kimért ideje.
Thank you.
a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amint megírva találjuk Zsoltárok könyvében, a 66. Zsoltárban. A 66. Zsoltárnak olvasom mind a 20 versét. A karmesternek, Zsoltárének. Örvendj egész föld az Istennek. Zengjétek dicső nevét, dicsérjétek dicsőségét. Mondjátok Istennek, milyen félelmetesek a te tetteid. Nagy erőd miatt hizelegnek ellenségeid. Az egész föld leborul előtted, s énekel neked, énekli neved dicséretét. Gyertek, és lássátok Isten tetteit. Félelmetesek dolgai az emberek között. Szárazföldé változtatta a tengert, száraz lábbal keltek át a folyón. Ezért örüljünk neki. Hatalmasan uralkodik mindenkor, szemmel tartja a népeket, hogy ne kelhessenek föl a lázadók. Áldjátok népek, a mi Istenünket, hangosan hirdessétek dicséretét. Ő tartott életben bennünket, és nem engedte, hogy lábunk inogjon. Mert megpróbáltál minket, Istenünk, megtisztítottál, mint az ezüstöt. Hálóba kerítettél minket, nehéz terheket raktál a hátunkra. Embert ültettél a nyakunkra, hol tűzbe, hol vízbe jutottunk, de kivezettél, és felüdültünk. Áldozatokkal megyek házadba, teljesítem fogadalmaimat, amelyeket ajkam kimondott, és szám megígért a bajban. Hizott állatokat mutatok be neked áldozatul, kosokat is áldozok, marhákat és bakokat készítek el neked. Gyertek, halljátok, ti istenfélők mind, hadd mondjam el, mit tett velem. Szám hozzá kiáltott, nyelvem őt magasztalta. Ha álnok szándék lett volna szívemben, nem hallgatott volna meg az Úr. De Isten meghallgatott, figyelt imádságom szavára. Áldott legyen Isten, mert nem utasította el imádságomat, szeretetét nem vonta meg tőlem. Válaszoljunk Isten igéjére imádságban. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, mi is együtt tudjuk mondani a Zsoltárossal a történetünket. A történetünket, amelynek részese vagy te is. Sőt, jobban mondva, mi vagyunk a te történeteidnek a részesei. Hiszen te cselekedtél, te terveztél, és mindebbe bevontál bennünket. Bevontál annak ellenére, hogy méltatlanok voltunk, hogy bűnösök és lázadók, hogy nem rád figyelők, nem téged követők, nem téged dicsőítők. Urunk, megvalljuk előtted a mi bűneinket, de megvalljuk azt is, hogy tapasztaltuk, hogy meghallgattad az imádságainkat, hogy velünk voltál és mellettünk maradtál, nem csak az elmúlt évben, hanem minden időben. Ilyen jó tudni, Urunk, hogy akkor, amikor itt állunk egy új esztendő kezdetén, akkor is velünk vagy, akkor is rád gondolhatunk, akkor is neked adhatunk hálát, és téged hívhatunk segítségül. Jöjj hát, Urunk, áld meg igére figyelésünket, áld meg Isten tiszteletünket, áld meg egész életünket. Jézus Krisztusért hallgass meg. Amen. Isten igéjére készülve, az ige hirdetésre is készülve a 164. számú dicséretet énekeljük. A 164. számú dicséret első versét így kezdődik: Kegyes Jézus, itt vagyunk.
Thank you.
Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek szent lelkének segítségül hívásával és várásával az üzenetét hirdetni kívánom. Felolvasott Zsoltárban van megírva, 66. Zsoltár 5. versében, gyertek és lássátok Isten tetteit. Kedves testvérek, szokássá lett, hogy a január 1-jei igehirdetés az a missziói munkatervünk igéjéről szól, az adja a programot. Most ez egy kicsit eltért, mert a missziói munkaterv igéje az előbb volt meg, mint hogy ismertem volna a mai napra eső Biblia olvasó kalauz szerinti igét. Úgyhogy ilyen módon, aki már látta, viszont ismertem, hogy hogy néz ki kívülről a Calvin képes kalendárium, és ennek az elején ott van ez az ige. Úgyhogy így került a választás erre az igére. Először úgy nézegettem jobbról, balról, hát mondom, mit lehet ezzel kezdeni, mégiscsak mit üzenhet nekünk ez. Aztán eszembe jutott, hogy lehet, hogy ez igazából ugye a kalendárium ugye 2025-ös, de azért az elmúlt évről szól, 24-ről. Lehet, hogy az emlékezés igéi, hát az is. De aztán utána lassan egyre inkább úgy éreztem, hogy ez egy nagyon jó ige. Hát minden ige nagyon jó, de azt úgy érezni kell, hogy az ember azt lássa, hogy ez egy nagyon jó ige. És egy programnak is egy nagyon jó ige. Gyertek és lássátok Isten tetteit, mondja a Zsoltár ének, és beszél is az Isten tetteiről. Egészen későn jöttem csak rá, hogy van benne egy egész érdekes dolog, sok érdekes van, de amire későn jöttem rá, az, hogy ez többes számban van fogalmazva. Tehát nem csak arról van szó, hogy gyere és lásd, hanem hogy gyertek és lássátok. Egy közösségben hangzik el, és ez a közösség nyilvánvalóan Izrael népe. Ez a közösség az, amely a közösség többi tagját hivogatja. Gyertek, lássátok. Azokat, akik oda tartoznak. Azokat, akik ennek a tagjai, de talán még nem látták, talán még nem ismerték fel. Vagy lehet, hogy látták, de szükségük van arra, hogy újra megerősödjenek abban, hogy Isten tetteit meglássák, felidézzék, megtapasztalják, átéljék. Gyertek, lássátok. Így hívogat először bennünket is, mindannyiunkat, többes számban. Hívogatja mindazokat, akik Isten népének a tagjai. Ez az első kör, akiket hívogat. Azokat, akik Isten népének a tagjai. De hát kik Isten népének ma a tagjai? Azok, akiket megkereszteltünk? Azok, akik a népszámláláskor reformátusnak vallották magukat? Azok, akik befizették, felajánlották, mert igazából fizetni nem fizetjük az 1%-ot? Azok, akik néha eljönnek a templomba? Azok, akik benne vannak a választói névjegyzékben, ilyen is van, hogy a választói névjegyzékben azok vannak, akik hát, egyház fenntartói hozzájárulást fizetnek, járnak templomba, meg vannak keresztelve, konfirmáltak. Hát, hogy mennyire pontos ez a névjegyzék, ez egy másik kérdés, de azért létezik. Szóval igazából kik az Isten népének a tagjai? Kik azok, akiket hívogat? Én azt gondolom, hogy azokat hívogatja, akiket elhatározása szerint eldöntötte, hogy oda tartoznak, oda fognak tartozni, megszólított, vagy meg akar szólítani. Ezt nem biztos, hogy mi tudjuk, ezért a legjobb, ha mindenkit hívogatunk. Biztos, ami biztos alapon. Gyertek! Gyertek, hangzik a hívogatás, első körben azok felé, akik Istennek a különös kegyelme folytán valami módon a református egyházunkkal, gyülekezeteinkkel valamilyen kapcsolatba kerültek. Gyertek, szól a hívás első körben. Bár nagyon érdekes, hogy voltam egy konferencián, ahol egy egyébként nem magyar, hanem egy holland missziói munkás mondta azt, hogy nem értem ezeket a református, magyar református gyülekezeteket. Szóval állandóan aztakat akarják megtalálni, akik rejtőzködő reformátusok, akik nem járnak templomba, nem fizetnek egyházfenntartói hozzájárulást, nem csinálnak semmit, de valamikor volt közük. Szóval nem gondoljátok, hogy nem hiába rejtőzködnek? Nem tudom. Első körben azért mégiscsak jó lenne, hogyha a mi házunk táján hívogatnánk gyertek. Azokat, akik már hallottak róla, de nem mennek, nem jönnek. Aztán érdemes elgondolkodni azon is, hogy amikor azt mondja, hogy gyertek, akkor valahová hívja. Hát bizonyára itt a templomba hívja, a jeruzsálemi templomba, így képzelem el ezt a Zsoltár éneket, hogy oda hívja, hogy ott legyenek együtt, ott éljék meg az Istennel való közösséget. A jeruzsálemi templom az egyetlen templom Izraelben, ami templomnak neveznek, és Jézus korára már vannak zsinagógák is, de ez az, ahol áldozatot is bemutatnak. Ugye itt van szó az áldozatokról később, hogy hála áldozatot mutat be ez a Zsoltár énekes, mert Isten meghallgatta az ő imádságát, amikor bajban volt, hozzáfordult, ígéretet tett, és betartja az ígéretét, és hála áldozatban mutatja meg Istennek azt, hogy mennyire hálás azért, és hogyan köszöni meg. Ugye ma már nem tudunk áldozatot bemutatni, hát két okból sem, az egyik három. Az egyik az, hogy nincs jeruzsálemi templom Krisztus után 70 óta, a harmadik, vagy a második, hogy nem vagyunk zsidók, mert hogy azt zsidók mutatták be. És végül a harmadik, hogy igazából már nincs is rá szükség, mert Jézus bemutatta a tökéletes áldozatot, tehát ez után nincs is értelme ennek az áldozatnak. És mégis arról beszél, hogy ő ezt megtartja, ezt az ígéretét, és amit ígért Istennek, amikor meghallgatta az imádságát. Gyertek, a hívogatás ott van, hogy mi hívogatunk másokat, mégpedig azokat, akik valamilyen módon Isten kiválasztottai. Nem tudjuk még, hogy kik a kiválasztottak, az majd kiderül, de a mi dolgunk ez a hívogatás. De hová hívogatunk? Hová hívogatunk? A közösségbe, amely Istentől adott közösség. A közösségbe, amely ma az ő népének a közössége. Mondhatnám azt, hogy a templomba, de ez túl leegyszerűsítő. Mert igen, itt éljük meg a hitünket, itt vagyunk együtt vasárnapról vasárnapra, de valójában nem a templomba járáson van a hangsúly, hanem a közösséghez tartozáson, és az Isten hívásának való engedelmességben. Gyertek, mert mi itt vagyunk. Gyertek, mert mi ide tartozunk. Gyertek, mert mi az Úr népe vagyunk, és azt akarjuk, arra vagyunk elhívva, hogy ti is azok legyetek. És itt van egy kis nyitás is ebben, egyrészt már a népekről szól, áldjátok népek, ami Istenünket, hangosan hirdessétek dicséretét, a mi Istenünket. Ugye itt Izraelnek van Istene, ez az Isten Jahve, aki cselekszik, aki elküldi majd a megváltót, és aki által nem csak Izrael megváltása, szabadítása következik be, hanem bekövetkezik mindenkinek a megváltása és a szabadítása. Így ebben a hívogatásban mi már egy kicsit másképp is láthatjuk, mégpedig úgy, ahogyan az Úr Jézus hívogatott, illetve küldött el bennünket, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket, és küldött el bennünket, hogy tanúk legyünk ebben a világban Jézus Krisztusnak a tanúi. Mindenki számára, az egész világon, ott, ahol vagyunk. Azt gondolom, hogy mi elsősorban itt, Csillaghegyen, Budapesten, a magunk környezetében Krisztus tanúi legyünk. És ez a tanúskodás az, amihez hozzá tartozik a hívogatás is. Hozzá tartozik a hívogatás Istenhez. Ahhoz, aki elküldte Jézust, aki megmutatta az ő szeretetét, akivel mi magunk is az ő megváltása révén közösségben vagyunk. Asztal közösségben, igei közösségben, a Szentlélek által való közösségben is. Érdekes egyébként, hogy ez a Szentlélek által való közösség milyen sokféleképpen megélhető. Hadd mondjak egy-két példát. Az egyik az, amikor megyünk és egy-egy templomban a gyülekezeti kirándulásokon megállunk. És ott imádkozunk, éneklünk, és nem sok gyülekezeti tag szokott ott lenni, de azért mégis valahogy ez a közösség ott létrejön az ottani gyülekezettel, ahol azt az éneket énekeljük, amit ők énekelnek, abból a Bibliából idézünk, amit ők hallgatnak vasárnapról vasárnapra. Legutóbb emlékszem, Békés Szent Andráson éltem át ezt a csodát, az ottani gyülekezeti, ahol a gondnokasszony tudott ott lenni, és ő mutatta be a templomot, 28 egyháztag, mi mentünk, vagy 40 valahányan, ugye a gyülekezetből kirándulni, és együtt énekeltünk, de az a Szentlélek által mégis nem volt ott a 28 egyháztag, de mégis ez a közösség megvolt. És hadd mondjak egy másikat, amiben talán egy kicsit igaz lett az az ige is, hogy bizony javunkra vált a nagy nyomorúság, hogy amikor a Covid alatt nem tudtunk együtt lenni a templomban, mégis a lélek által tudtunk együtt úrvacsorázni. Szóval, hogyha az internet, én arra gondoltam akkor, el tudja vinni a mi képünket, hangunkat, beszédünket, el tudja vinni az otthonokba, akkor a Szentlélek nem tud ott lenni, nem tud összekapcsolni bennünket. Gondolom, nagyobb a Szentlélek az internetnél, kedves testvérek. Úgyhogy tudott. Szóval valami módon ott vagyunk ebben a kapcsolatban a Szentlélek által, amely munkálkodik, és amely bennünket megtart. Gyertek és lássátok. Ott van benne a hívogatás, és ott van benne a cél is, hogy nem azért hív, mert azt mondja, gyertek, csináljunk egy jó pártot, és csináljunk egy jobb országot, meg egy jobb világot. Nem azt mondja, hogy gyertek, csináljunk egy mozgalmat, ami majd jobbá teszi a világot. Nem, nem erre hívogat. Gyertek, mi majd mutassuk meg, mi elég ügyesek vagyunk, gyertek. Mi emberi erővel, nem. Azt mondja, gyertek, és lássátok az Isten tetteit. Érdekes, hogy szemlélődésre hív, erről még szeretnék szólni, hogy nem is annyira cselekvésre. Azt mondja, ti is gyertek velünk, figyeljünk együtt Istenre. Sok mindenre tudnánk figyelni, vannak emberi dolgok is, amire tudunk figyelni. Tudunk együtt is csinálni sok mindent, és sokszor szükség is van erre a közös cselekedetre. Azt gondolom, hogy szükség van rá, hogy törekedjünk, hogy együtt, egységben tegyünk valamit. De itt most nem erről szól az ige, hanem arról, hogy van valami más is, amire szükségünk van, hogy Istenre figyeljünk, hogy az ő tetteit lássuk meg, és hogy ebben szemlélődjünk és megértjük. Gyertek, lássátok. Hív bennünket, hív másokat, hogyha mi ott vagyunk, akkor hív, hogy másokat is hívjunk ebbe a vele való közösségbe, és a célja az, hogy lássuk Isten tetteit. Tehát mik ezek a tettek? Itt is van róla szó. Itt is van róla szó, emlékeztetőül Izrael számára, és Izrael érti. Mik az Isten tettei? Hát mindenek előtt, ugye ott van az Isten tette azt, hogy megalkotta ezt a világot. Hogy megteremtett bennünket. Hogy szabadnak teremtett minket. Úgy, hogy önként követhetjük őt, és engedelmeskedhetünk neki. Persze az igazság az, hogy a legtöbb esetben az a tapasztalat, hogy Isten teremtése az utólag válik igazán érthetővé. Mert a hitetlen ember az mindenféléket mond erre, mindenféléket kitanál, és mindenféle okokat, hogy az nem így lehetett, hanem biztos véletlenül lett a világ. Hát nem, hanem Isten akarata szerint, de akkor értjük ezt meg igazán, hogyha megértettük az Isten szeretetét, és hogyha Krisztusban az övéi lettünk. Szóval Isten megalkotta ezt a világot, megalkotott bennünket, embereket, és aztán utána pedig, amikor a bűneset folytán mi eltávolodtunk tőle és hátat fordítottunk, akkor, és erről szól az egész Biblia, munkálkodott a mi üdvösségünkért. Munkálkodott azért, hogy noha halált és kárhozatot érdemelnénk, mégis ennek ellenére, ahogyan hallottuk egyébként tegnap este is az úrvacsorai első kérdésben, hogy mi az embernek a helyzete, ennek ellenére ő mégis azt szeretné, hogy nem akarja a bűnös ember halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Ilyen Istenünk van. Ilyen Istenünk van, aki végig ezen munkálkodik. Az egész Biblia erről szól innentől kezdve. Mit tett Isten? Hogy kiválasztott egy embert, egy családot, kiválasztott magának egy népet, és ebben megmutatta az ő erejét és hatalmát. Egy népen, amely egy kicsi nép volt a nagy birodalmak között, akik talán nem is hagytak annyi mindent ránk, mint a nagy birodalmak, nincsenek ott hatalmas piramisok se, és óriási építmények, hanem egy olyan nép, amelyet Isten tartott meg, és Isten vezetett. És egy olyan népet, amely a maga történelmében felismerte Istennek a cselekvését. És úgy látja a maga történelmét, mi is így látjuk, ugye az Ószövetségben, hogy ez nem egyszerűen csak egy népnek a története, hanem Istennek és az ő szövetséges népének a története. Mit tett Isten? A zsidó nép emlékezik. Fú, a mi Istenünk szabadító Isten. Szolgák, rabszolgák voltunk Egyiptomban, és kihozott csodálatos dolgokon keresztül. Micsoda élmény ez a szabadulás, szolgaságból szabadulás. Valahogy, nem tudom, ugye nekünk is van ilyen élményünk, csak valahogy, mintha nem lenne ilyen nagy katarzis benne, hát ez az élmény egyébként a rendszerváltás volt így magunk között szólva. Nem tudom, akkor egy kicsit katartikusabban éltem meg, amikor ott örvendeztünk már akkor a tiszántúli református egyházkerület levéltárába ügyködtem éppen katonaként, de már a katonai idő vége felé már egy ilyen helyzet volt, és akkor szólt a könyvtárnak a vezetője, Kormos László nagy tiszteletű úr, aki a nagyerdei lelkész volt, hogy ti mit ültök itt? Hát azért ez volt a dolgunk, hát ugye ő is ott ült. Tehát kint a történelem indul és zajlik, miért nem mentek? Mi van? És akkor mondta, hogy most döntik a Lenin szobrot. A Lenin szobrot? Mehetünk? Igen, hát ez a hatalmas élmény volt. Aztán a Tanácsköztársaság emlékművet is ledöntöttük már egy füst alatt, de ez egy nagy élmény volt. De valahogy, mintha a mi magyar társadalmunkban ez a rendszerváltás élmény valahogy, ez nem lenne az igazi. Nem tudom, hogy miért, nem akarok én ebbe belemenni, mert nem az én dolgom, hogy ebbe belemenjek, vagy legalábbis nem most, de hogy Izraelnek volt egy ilyen élménye. Fú, szolgák voltunk, nem voltunk, senkik voltunk Egyiptomban, de micsoda csodák estek meg, hogy Isten cselekedett, hogy kihozott bennünket. Onnan, hogy 10 csapással sújtotta Egyiptomot, hogy felhőoszlopban, tűzoszlopban vezetett, ketté választotta a Vörös-tengert, adott nekünk 10 parancsolatot, kőtáblákon, szövetséget, sőt, betartotta az ígéretét, adott nekünk egy országot, igen, 40 év után, de mégis a pusztai vándorlás után a Kánoán az övék lett. Micsoda élmény, micsoda történelem, micsoda meghatározó dolog, annyira meghatározó és annyira fontos, hogy amikor az Úr Jézus együtt van az utolsó vacsorán a tanítványaival, egy páska vacsorán van együtt, amely pont erre emlékezik, amikor a zsidó nép erre emlékezik, erre a szabadításra, és ott mutatja meg azt az új szabadítást, amiben mi is minden úrvacsorakor emlékszünk, hiszen Jézus maga mondja azt, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, és ezt is tesszük az úrvacsorakor. Ahogy Jézus megtörte a kenyeret, megtörjük, ahogy Jézus felemelte a poharat miután vacsorát, mi is felemeljük a poharat, és emlékezünk az ő szabadítására, halálára, feltámadására, üdvösség szerző munkájára. Ugyanezt tesszük, amit ő mondott. Kicsit így bekapcsolódunk mi is Izrael történetébe, ahogyan Pál mondja, a szelíd olajfába történik a vad ágnak a beoltása. Ugye ez kertészetileg nonsens, de most ebben nem menjünk így tovább bele, de ez történik mégis. Hát éppen ez a nonsens az, ami, ez az értelmetlen az, ami értelmet ad ennek, hogy Isten oda kapcsol, hogy Ábrahám is a mi ősünk, hogy Izsák is, hogy Mózes is, mi hitben való elődeink. Ábrahám a hit példája a mi számunkra is. És akkor itt vagyunk. Mit tett Isten? Mit tett? Azt tette, hogy megszabadított bennünket. Megszabadított bennünket. Hogy Jézus Krisztusban mi is az övéi lehetünk. Hogy azt, ami elromlott az első emberpár bűne folytán, Ádám bűne folytán, ott az Édenkertben, azt tökéletes ember és tökéletes Isten Jézus azt helyreállította. Egy ember által van a bűnök bocsánata, és az üdvösség is Jézus által. Lássátok Isten tetteit. Ezek Isten tettei. És persze nem csak a Bibliában vannak így, hanem az egyház történetében is. Gyönyörű tettek, hatalmas tettek. Az első apostoloknak a tettei, aztán az egyházatyák, a mártirok, akik kitartottak az üldözések által is, reformátor elődeink, nem csak reformátusok, akik ott példaképek. Pont most egy ilyen példakép, akiről kicsit megfeledkeztünk, jutott elém, Bocskai István, akiről sokáig senki nem mondta volna meg, hogy Istennek micsoda eszköze lesz majd. Senki nem mondta volna meg. Élte az életét, harácsolta, hogy tudott, egyre nagyobbak lettek a birtokai, és eljött az a pillanat, amikor mindezt Isten ügyének a szolgálatába állította, amit addig Isten neki adott. Hogy kirobbant a Bocskai felkelés, és nem csak a vallás szabadságáért, azért is, nem véletlen, hogy ott van a genfi reformátori emlékművön a Bocskai István, mert a kardjával is harcolt a hitért, és nem csak ezért, hanem Magyarországnak a függetlenségéért, a önállóságáért. Nyilván ezt nem úgy kell érteni, mint ma, de akkor is ez egy nagyon fontos felkelés volt. Mennyi minden, mennyi tett van, mennyi cselekedett, amit Isten nélkül nem történt volna meg, amiben ott tudunk lenni, és amelyre tudunk emlékezni. Lássátok Isten tetteit. És aztán itt van a gyülekezet is. Itt van a mi előző esztendőnk is. Így végig gondoltam, mennyi minden történt. Nehéz dolgok is. Történtek olyanok is, amik bizony, mondjuk így, hogy nem a legszebb történettel kezdődött az év, nem tudom, emlékeznek-e a testvérek, amikor Deák Zoltán nagy tiszteletű úrtól búcsút vettünk, de valahogy ugyan ez egy búcsúvétel volt, de mégis valami egészen más dolog, és Isten tetteire mutatott rá az ő szolgálatában, a gyülekezet szolgálatában, és hogy valami módon mégis milyen felemelő volt mindez, és Isten dicsőségének a nagyságát láthattuk meg. És mennyi, én így éltem meg ezt a történetet, és azt gondolom, hogy jó volt együtt így megélni. És utána pedig, akkor, amikor történtek az események, sok minden történt, nem akarom itt felsorolni, nem ennek a alkalma, de Isten tettei, amik voltak, gyülekezeti alkalmak, húsvéti ünnepkör, karácsonyi ünnepkör, gyönyörű karácsonyfánk, csak kapkodok össze-vissza, kirándulások, vagy éppen az észak-olaszországi kirándulás, ami úgy jött, és csak élveztük azt, hogy együtt voltunk, és Istennel is, meg azzal, amivel elindultunk. Sok minden történt, amiért hálát adhatunk. Biztos voltak próbák, nem is mindig emberileg is kell, hogy lássuk ezt, de ott van a magunk élete, az előző esztendő. A magunk élete, amiben Isten megtartott. De jó, hogy testvéreket is megtartott az előző esztendőben. Olyanokat, akik nagy betegek lettek, volt, akitől búcsút vettünk, és elbocsátottuk a mennyei hazába, mert hát ilyen az életünk, hogy jövünk és megyünk, Isten kezében vagyunk. Mégis megőrzött bennünket, Isten megtartott mellette, talán a legfontosabb, megtartott mellette a magunk életében is. Megtartott az ő igéjében, és megőrzött. És látjuk Istennek a tetteit, csodálatos dolog, látni az ő tetteit. Ha vigasztal, ha bátorít, hogyha nem hagy bennünket a mélységben, hogyha éppen felemel, hogyha az áldásának örvendezhetünk, láttuk Istennek a tetteit. Gyertek és lássátok. És itt jutok el odáig, ami igazából a legmegkapóbb volt nekem ebben az igében, és lehet, hogy az egészet nem kellett volna elmondani csak ezt, de azért ezt azért még elmondom, hogy nem azt mondja, hogy csináljunk valamit, hanem hogy lássátok. Azt mondja, hogy nézzétek. És hogy igazából talán meg kell tanulnunk ezt is, hogy az életünknek az egyik legfontosabb része nem csak az aktivitás, a cselekvés, hanem az, hogy először is mindenek előtt, és legfőképpen azt nézzük, amit Isten tesz. Azt, hogy hagyjuk, hogy munkálkodjon a Szentlélek. Hát mi történik? Mi történik? Mi csináltunk valamit? Hát biztos próbálkoztunk. De igazából a Szentlélek működött. Igazából a Szentlélek az, amely megcselekedte. A Szentlélek az, ami megőrzött. A Szentlélek az, ami élményekkel és közösségi élményekkel és megtartással ott volt. Isten szent lelke működik. Lehet, hogy nem is a mi dolgunk itt a nagy, persze mi csinálunk nagy terveket, van missziói munkatervünk, presbiterekkel minden hónapban leülünk és megtervezzük, hogy mit fogunk csinálni, mi megcsináljuk. Meg is, azért összességében nagy részt. De nem csak erről van szó, vagy lehet, hogy kicsit hátrébb kell lépni. Lehet, hogy ez az esztendő, lehetne egy kicsit hátrébb lépni. Uram, a te tetteidet akarjuk csodálni. Csodálni akarjuk, amit véghez vittél. És nem csak azt, ami eddig megtörtént, hanem látni akarjuk, amit most teszel. Ugye itt nem múlt időben van szó, lássátok Isten tetteit. Lássuk azt, hogy Isten cselekszik. Higgyük el, hogy az ő cselekedetei jók és értünk vannak. Lássátok Isten tetteit. Ja, jó lenne, hogy az esztendő erről is szólna, hogy Isten tetteit lássuk, ahogyan ő cselekszik. És itt nem csak arra gondolok, hogy a mindennapokban minden jó lesz, nem arra gondolok, hogy bármi lesz, mi akkor is Isten gyermekei vagyunk. Nem tudjuk, hogy mit hoz ez az esztendő. Honnan tudhatnánk? Ugye vannak azért rossz tapasztalataink, azért kell mondanom, hogy indultunk úgy el, hogy nagyobb reménységgel, mint ami lett belőle, annyi minden jó lenne. Jó lenne, hogyha a hangulatunk jobb lenne. Jó lenne, hogyha a betegségeink elmúlnának, de legalább könnyebbülnének. Jó lenne, hogyha békesség lenne ebben a világban. Jó lenne, hogyha a bizonyságtételünknek láthatnánk a gyümölcseit, de jó lenne. Ez egy olyan emberi dolog, nem? De jó lenne, hogyha vasárnapról vasárnapra többen dicsőíthetnénk az Urat. De jó lenne. De igazából, ami biztos, és ami ott van, hogy Isten cselekszik. Lássátok Isten tetteit. Ne szűnjünk meg csodálni a Szentléleknek a munkáját minden időben. Ezért hálát adni, és ezért őt dicsőíteni. Hadd legyen Isten tetteinek az ideje, a következő esztendő is. Az egyház történetében, református egyházunk történetében, a gyülekezetünkben, a magunk életében is. Kísérjen el bennünket, és hadd legyünk az övéi, az egyéni imádságokban, a közösségben, a szolgálatban, a ráfigyelésben. Gyertek, és lássátok Isten tetteit. Amen. Isten igéjére válaszoljunk, annak az üzenetére, a 277. dicséret harmadik és negyedik verseivel, a 277. dicséretnek harmadik és negyedik verseit énekeljük. Gyenge vagyok, lankadoznak buzgóságom szárnyai. 277, bocsánat, ez a négyes volt, a hármassal rám-rám derül ismeretlen utamon, és aztán a négyest is. Helyünkön maradva csendesedjünk el, és vigyük a mi könyörgéseinket erre az évre nézve egyenként az Úr elé, egy perces csendes imádságban imádkozzunk. Amen. Jöjjetek, és együtt is imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, előttünk van ez az esztendő, bár tudjuk, hogy neked egy esztendő ugyanannyi, mint 1000 év, és tudjuk, hogy egészen másképp látod az időt, mi mégis így mérjük évről évre, előttünk van, és hosszú sorban tudnánk sorolni mindazt, elmondani, amit szeretnénk, amiért könyörgünk magunk életében és közösségeink életében. Annyi minden van, Urunk, amelyben jó lenne, hogyha jelen lennél, hogyha segítenél bennünket, hogyha az áldásaidat megtapasztalnánk úgy, ahogy eddig is megtapasztaltuk. Urunk, kérünk téged, hogy őrizd meg minket, segíts a betegeknek, légy ott azokkal, akik a te utadon járnak, és akik hozzád fognak érkezni a következő évben. Segíts nekik, Urunk, hogy tiszta szívvel és bátorsággal tudjanak az üdvösség útjára lépni, és a te kezedbe kerülni. És add meg nekünk, Urunk, hogy tudjuk őket így bátorítani magunk hitével is. Imádkozunk a betegeinkért, te legyél az ő gyógyítójuk. Emberi kapcsolataink betegségeiben, Urunk, amelyek elmélyültek, amelyek sokszor újra-újra előjönnek, ahelyett, hogy gyógyulnának, légy kegyelmes hozzánk ebben is, Urunk. Segíts, hogy előrébb lépjünk, mint sem hátra, segíts, hogy a megbocsátás és a szeretet legyen közöttünk. Így imádkozunk, Urunk Istenünk, az idős testvérekért, te állj melléjük, és kegyelmeddel hordozd őket. Imádkozunk azokért, akik magányosok, akik társra vágynak, te légy az, aki ott vagy mellettük, és bátorítod, és a te áldásodat hadd tapasztalják meg ők is. Urunk, annyi minden van a családjainkban, annyi minden van az emberi kapcsolatainkban, amelyben látjuk a bizonytalanságot, és látjuk a magunk bűneit, és látjuk a vétkeinket, és hisszük, hogy a te szent lelked által mégis van segítség. Így könyörgünk, mennyei édesatyánk, református anyaszentegyházunkért, gyülekezeteinkért, kérünk csillaghegyi gyülekezetért is, hogy a mi bizonyságtételünk az olyan legyen, amely rólad szól, amely téged dicsőít, és segíts abban, hogy ezt mások meglássák, és hogy téged megtaláljanak a mi hitünk gyakorlása, dicsőítésünk között is, és rád találjanak. Urunk, így imádkozunk minden keresztény közösségért, imádkozunk egyházunk népünk vezetőiért, és kérünk a mi magyar népünkért is, hogy ne az ellenségeskedés legyen jellemző, ne a gyűlölködés, hanem valami módon az egymás megbecsülése is. Kérünk téged, hogy mindenki magyar lehessen igazán, határon innen, határon túl, a diaszpórában és mindenütt, és hogy megtapasztaljuk és érezhessük ennek az egy nemzethez való tartozásnak a valóságát, Urunk. És imádkozunk, Urunk Istenünk, minden református gyülekezetért, különösen is könyörgünk azokért, ahol nehéz helyzetek vannak, elfogyó gyülekezetek, ahol egyre kevesebben vannak vasárnapról vasárnapra a templomban, a te szent lelked erejét, bátorságát kérjük nekik is. És Urunk, imádkozunk kárpátaljai magyarokért, akik a háborúban kerültek, akik belecsöppentek ebbe, amihez igazából nincsen közük, nagy hatalmak torzsalkodása között, mindenkiért, akik ebben szenvednek, Urunk, légy kegyelmes, és adjál békét ebben az esztendőben, a szomszédországban is. Kérünk téged, hogy a te szereteteddel védj körül mindannyiunkat, hallgass meg az imádságunkat, hordozd az életünket, tartsd meg a hitünket, Jézus Krisztusért, Atyánk. Amen. Kedves testvérek, hosszú lista lehetne, amiért imádkozhatnánk ebben az évben, mindannyian sorolhatnánk, nem írtam össze. Arra hívlak benneteket, hogy most együtt mindezt valahogy tegyük bele, és mondjuk az Úrtól tanult imádságba. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét tudva, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Isten tiszteletünk végén a záró énekünket énekeljük, majd az áldás következik, és végül még egy imádság, a nemzeti imádságunk, ami nem csak úgy szól most, hogy erre az alkalomra, hanem hadd szóljon az egész esztendőre is, ami előttünk van, ez az imádság. A megkezdett 280. újévi énekünket énekeljük, a 4., 5. és 6. verseit, de vajon melyik halandó volna annyira állandó, kezdődik a 4. vers. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet.